12 óra után 7 perccel a Gazdaélet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazdaélet.
Jó napot kívánok, Sármási Bocskai János köszönti Önöket. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Ábel Székely Mustár és az Eszter Erdély Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja.
Gazdaélet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából, hamarosan gazdahíreket mondunk. Ezt követően a 2015-ben elhangzott műsorainkból szemlézünk. Ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen. Gazdahíreket mondunk.
Megjelent nálunk is a kecskéket és juhokat megtámadó surlókor, amely a kergemarhakorhoz hasonlít, ugyanolyan veszélyes, ugyanakkor az elpusztult állatok agyvelejéből lehet csak kimutatni a fertőzést. Nemrég Segesváron azonosították a surlónyavaját előidéző korokozót, így az érintett gazdaság 200 kecskéjét leölték. Azóta a déli megyékben is kimutattak fertőzéseket, az állatok szédelegnek, fejüket nekitámasztják a falnak, esetleg könnyeznek. A nyavaja juhokat is fertőz, ugyanakkor befolyásolja a más országokkal való kereskedelmi kapcsolatokat. Az afrikai sertéspest is legközelebb az ország határától 120 kilométerre mutatható ki, ennek ellenére a romániai hatóságok most is állandó riadókészültségben vannak. A határon fogják ellenőrizni az import gyümölcsöket és zöldségeket, hogy tartalmaznak-e tiltott vegyszereket. A mezőgazdasági miniszter a közelmúltban nyilvánosan elmarasztalta az ágazatot. Felrótta, hogy a Romániába áramló olcsó, de silány minőségű gyümölcsök és zöldségek nem csak hogy tönkreteszik a helyi gazdaságokat, hanem a lakosságot is mérgezik. A tárcavezető nem nevezte meg, hogy mely országok termékeit kifogásolja, de a sajtó emlékeztetett egy 2013-as esetre, amikor törökországi gyümölcsökről és zöldségekről derült ki, hogy az egészségre ártalmas permetszert is tartalmaztak. A vidéki beruházásokat kifizető ügynökség nyilvánosságra hozta azt a szabályozást, amely a vidékfejlesztési tervre benyújtott pályázatok útján vásárolható mezőgazdasági gépek kapacitását állapítja meg a mezőgazdasági terület nagyságának függvényében. Így a 10 hektár földdel pályázó gazda 45 lóerős traktort vásárolhat, 15 hektárral 60, 20-szal pedig 80 lóerőst. Az 50 hektáron gazdálkodó legtöbb 125 lóerős traktor megvásárlására pályázhat a vidékfejlesztési alapból, esetleg mivel engedélyezett két kisebbre, melyek összesített ereje nem haladja meg a 175 lóerőt. Az 51 és 100 hektár között legtöbb 200, míg 101 és 200 hektár között 280 lóerős traktort vásárolhatnak. A zöldségtermesztők is pályázhatnak traktor beszerzésére, itt több lóerőt engednek, mint az előbb bemutatott nagy kultúráknál. Például 5 hektárra 70, 5 és 10 hektár között 100, míg 10 és 20 hektár között 125 lóerős traktort vásárolhatnak. Az arató cséplőgépekre is érvényes a szabályozás, így a 100 és 200 hektáron gabonát termesztők 300, a 201 és 400 hektáros gazdaságok esetében pedig 400 lóerős gépet vásárolhatnak. Ásványvizet exportálna Románia az arab országokba és Kínába, az állam két palackozó üzemet vásárolna magáncégektől. Rádu Dumitru, az Ásványvizek Országos Társaságának elnöke szerint a régi márkaneveket lendítenék fel azzal, hogy külföldi piacon árusítanák a borvizet. Rádu Dumitru két ásványvizet, a Kovászna megyei Bodokit és a Temes megyei Buziás fürdőit említette. 18. helyen áll Románia az Éghajlatvédelmi Teljesítmény Index 2016-os listáján. Hazánk azért került jobb helyre a rangsorban, mint az eddigi években, mert más országokban visszaesést regisztráltak, mivel egyes hivatalos statisztikák nem veszik számításba a fekete gazdaságot. Az egyik mutató, amiben Románia nagyon jól áll, az erdőirtásokból származó gázkibocsátás. Románia aközött a négy ország között van, amely az erdőirtások nyomán a legkevesebb üvegházhatású gázt bocsátja ki. Mindezek ellenére Romániában az illegális erdőirtások sokkal elterjedtebbek, mint az a hivatalos statisztikákból kiderül. Ezek voltak gazdahíreink, hamarosan válogatást hallhatnak a 2015-ben elhangzott műsorainkból. Addig Dobai Ilona énekel. Pontos idő 4:01, a folytatásban egy időutazásra hívjuk hallgatóinkat. A 2015-ben elhangzott műsorainkból válogatunk. Mondhatom, nem volt könnyű az 52 műsor közel 300 interjújából szemlézni. Mindenik hangfelvétel a maga módján egyedi és értékes. De ma olyanokból hallgatunk részleteket, amelyek egy kis optimizmust is sugároznak. Az első beszélgetésünket január 6-án hallhatták itt a Gazda Életben.
Tompos Lajos vagyok, Csíkszent Simonból. Saját terület 7,5 hektáron gazdálkodunk, s még mellette van olyan 2,5 hektár, amit bérelek. Alatt féle van 16 darab, abból 10 nagy fájústáhé, s többi növándék, s kis borjuk.
A gépi felszerelés megvan a földterület megműveléséhez?
Na, nagyjából meg.
Saját erőből, vagy pályázat útján?
Na, saját erőből, minden saját erőből, semmi pályázat.
Nem próbálja ki a pályázatot? Tartózkodik tőle?
Nem.
Csak a család gazdálkodik ezen a nagy területen? Vagy időnként szezonmunkásokat is kell alkalmazni?
A szezonmunkásokat azelőtt a 90-es években még alkalmaztunk, de most már nem lehet kopni a napszal, most nem igen lehet. Úgyhogy saját erőből most annyira kell mindenki fáleszen, hogy tudjon haladni, mert ma napszal most nem igen kap senki. Volt napszal most, de... Örökké kellett mondani, hogy így csináld, úgy csináld, és másik nap azt mondtuk, hogy nem kell jönni, mert megcsináljuk. És így, amit mi megcsináltunk, az meg volt csinálva, nem mérgelődtünk utána.
Van sok parlagon maradt terület itt, Csíkszentsimon határában?
Azt lehet mondani, mióta támogatásokat adjak. Nem igen van. Mivel, hogy bérakták támogatás alatt, muszáj volt meg, mivel.
Lajos fiatal ember, itt a fiatalok is gazdálkodnak, vagy ez ritka kivétel, hogy fiatal emberként a mezőgazdaságban lát jövőt?
Fiatalok, és most túl lehet mondani, hogy egy generáció volt, amelyik valamegy forma, azok gazdálkodtak, mert a támogatások végát megint csak vannak, akik gazdálkodnak, fiatalabbak és mindén.
Elég sokan külföldi vendégmunkások.
Lehet hallani, hogy annak is a fia állban megy, vagy annak is a leánya külföldön dolgozik, de... Én nem vagytam mostanig legalább is külföldre, és hogyha még valami javadalém kárul, akkor még nem is menjünk.
Mivel érdemese foglalkozni?
Mindenből kell legyen minden. Mert ha az egyik nem men, akkor men a másik, de a nagyba egy sem men, úgyhogy csak az egyik a másikot pótolja.
Az értékesítése van gond? Vagy amit termel, azt mondjuk állatokkal eteti fel?
Az értékesítés úgy van, hogy kell értékesíteni, már pénz kell, már meg kell élni. Például a tavaly a pityókat úgy, hogy el tudtuk adni a tavaly előtt, és az idén egy gyartalannál. A bornyukot is neváltuk, no, 100 kilós, de most áll a betegség, ám állítólag le van tépve megint. És így megvan alva a tudomány.
Tompos Lajos, fiatal csíkszentsimoni gazdálkodót hallották. A gyimesekben sikereket érnek el a gazdák az összefogásnak köszönhetően. A február 10-i interjúmból hallgatunk részletet.
Tankó Péter vagyok, Gyimes Középlökről, a helyi gazdaszövetkezet ügyvezetője.
A fiatalok mennyire gazdálkodnak a gyimesekben?
Elég szép számba gazdálkodnak is. Megpróbálják a fiatalok a szülőktől örökölt, nagyszülőktől örökölt gazdaságokat továbbvinni, fejleszteni és ott maradni a gyimesekben.
A pályázási lehetőségeket kihasználják?
Az elmúlt 7 éves rendszerről a 141-est emelném ki, inkább abba tudtunk beleférni, mint kis gazdák.
Ez az új pályázási időszak, ez jobb lesz a gazdának? Hogy látja?
Szerintem sokkal jobb lesz, és sokkal több pénzhez juthatnak a gazdák ezáltal.
Szövetkezni tudnak-e a gazdák a gyémesekben?
Én azt tudom itt mondani, hogy mi tényleg egy szerencsés helyzetben vagyunk, mert mi időben 2011-ben létrehoztunk egy gyémes középlaki tartós tájfegy dolgozó és értékesítési szövetkezetet, és ezen a szövetkezeten belül értékesítsük a jelen pillanatban a nyers alapanyagot, a tejet.
Minden tejtermelő gazda tagja a szövetkezetnek?
Nem mindenki tagja, de mindenkit tagnak tekintünk.
Úgyhogy akkor az is részesül a jóból, aki esetleg eddig nem a szövetkezeten keresztül értékesített?
Persze, persze. Mindenkitől egyformán átvesszük a tejet, és egyformán fizessük ki mindenkinek.
Az utóbbi időben a tejminőség az javult-e?
Igen, ezt is kimerem jelenteni, hogy javult, meg jobban odafigyelnek a gazdák is, hogy mit és mennyit értékesítnek. Úgyhogy jó minőségű tejet állítnak elő a gazdák.
Tankó Pétert, a Gyimes Középloki Gazdaszövetkezet ügyvezetőjét kérdeztük. Bende Mária énekelt. Március 31-én egy cukrász világbajnokkal sikerült interjút készítenünk. A következő 2,5 percben őt hallgatjuk.
Erdős Hanna vagyok, én Magyarországról, Tiszaföldváról jöttem. 3 olimpiai aranyérmem van, illetve 3 világbajnoki aranyérmem van cukrász művészeti kategóriában. Az első olimpiai aranyat 2008-ban kaptam Németországban, Erfurtban, utána 2010-ben egy világbajnoki aranyat és egy bronzot, 2012-ben szintén Erfurtban 2 olimpiai aranyat, és tavaly Luxemburgban a világbajnokságon 2 világbajnoki aranyat.
Mi kell ahhoz, hogy valaki világbajnok legyen a cukrászatban?
Sok-sok lemondás, kitartás és tenni akarás.
Mi volt az az alkotás, ami meghozta a babért?
Engem úgy ismernek a nemzetközi mezőnyben, hogy mindig magyarságot próbálok megjeleníteni a munkáimban, magyar történelem, illetve magyar népművészet. Az, ami a szomszédteremben most itt is látható, egy 2 személyes herendi étkészlet cukorból, az éppen világbajnoki aranyat hozott nekem tavaly.
Mennyi idő kell, hogy elkészüljen egy-egy ilyen alkotás? Mert gondolom, ez nem úgy van, hogy meggyúrtam a tésztát, kisirítettem, megsütöttem.
Igen, ez az anyag, ami a tragant, amiből én dolgozok, ezek hónapokig készülnek. Én nekem egy-egy versenyfelkészülés az 4-5 hónap aktív cukorral való munka, meg előtte 3-4 hónap tervezés, utána járás, a téma finomítása, pontosítása, és mindez ugye munka mellett a szabadidő rovására úgymond.
Mivel foglalkozik, amikor nem ezzel foglalkozik?
Hát én több rétű emberke vagyok. Én nekem a főállásom az Matfina növényolajgyárban van, a laboratóriumban. Az is a szakmám, illetve már most 4 hónapja a Tiszaföldvár város alpolgármestere is vagyok, és mindemellett a cukor is az életem szerves része.
Sok gond nem lehet a polgármesteri hivatalban, ha sikerül ilyen nyalánkságokat készíteni.
Az ilyen társadalmi megbízatás úgymond 24 óra, de én úgymond a polgármester helyettese vagyok. Ő teszi a dolgát, én besegítek neki, illetve ha ő távol van, akkor helyettesítem.
Cukorból bármit el lehet készíteni? Ha van egy kis fantázia, szakmai tudás, vagy azért itt is vannak korlátok?
Én azt mondom, hogy első hallása bármit, de az anyagot maximálisan ismerni kell. Én 18 éve használom ezt az anyagot. Amit most el tudok belőle készíteni, az 10 évvel ezelőtt még nem biztos, hogy ilyen szinten meg tudtam volna valósítani. Meg kell ismerni az anyagot, és lelkileg, illetve tervezésileg nagyon-nagyon rá kell készülni, hogy az az álom az meg is valósuljon. De azt mondom, hogy 90%-ban szinte bármit meg lehet csinálni.
Erdős Hanna, a tiszaföldvári cukrász világbajnok válaszolt kérdéseinkre. Sikereket a gyapjúfeldolgozásban is el lehet érni. Április 7-én elhangzott műsorunkból következik most egy rövid részlet.
Szilveszter László vagyok kivédőről. Cégünk az gyapjúfeldolgozásra foglalkozik. Nagyon-nagyon nagy múltal rendelkezik. Azért merem mondani, mert a legrégebbi írásos adatunk, ami az egyház levéltárára került elő, az 1839. március 9-én volt keltezve, és úgy néz ki, tehát ezt szülőktől, nagyszülőktől, dédszülőktől halva, hogy végül is ez kisebb-nagyobb kihagyásokkal folytonosan működött egész a mai napig.
Panaszkodnak a juhos gazdák, hogy nincs ahova eladni a gyapjút. Önök vásárolnak gyapjút, vagy miből készülnek ezek a gyapjú termékek?
Igazuk van a gazdáknak, hogy a gyapjúnak nincsen értéke, mosatlan állapotban. Sajnos Románia is nagyon hamar felzárkozott a nyugati országokhoz, ahol nagyon nehezen lehet már a gyapjúmosást megoldani, ezért mi is a gyapjút mosatlan állapotban vásároljuk fel, és abból készítjük a gyapjú termékeket. Tehát a mosásnak ugye egy nagyon nehéz technológiája van, amit elég nehéz a mai világba kivitelezni.
Lehet jó minőségű gyapjút vásárolni?
Lehet. Románia területén is megtalálható bármilyen minőségű gyapjú, és mi a termékeket, amit elállítunk, ezt csak is Romániából származó gyapjúból állítjuk elő.
Milyen gépekkel dolgoznak? Én úgy tudom, hogy már van olyan gép is, ami 100 éves.
Azt mondhatni, hogy a gépeknek nagyobb része több mint 100 éves, és ezt azért használjuk mi mai napig, mivel hogy a termék, amit elállítunk, csak ezeken a gépeken kivitelezhetőek. A mai modern gépekkel ez már nem megoldható.
Ezek a gépek saját fejlesztésűek is?
Van saját fejlesztésű gép is, meg vannak általunk megvásárolt gépek, amit 10-15 évvel ezelőtt nagyobb cégektől vásároltunk meg. Abban a pillanatban, amikor azok nagyobb része felszámolására került, vagy egyszerűen összetörték ezeket a gépeket.
Jelenleg hányféle terméke vannak a piacon?
Két fő termékről tudok beszélni, a úgynevezett gyapjutakaró és a hagyományos posztó. Ezeket a posztókat ma leginkább népi viseleteknek a készítéséhez használják, de azon kívül lehet használni bármilyen ruházati cikknek is.
Kik azok, akik keresik ezeket a termékeket?
Az utóbbi időben ezekre a termékekre nagyobb részt azok a cégek, vagy inkább egyesületek meg alapítványok próbáltak ráállni, akik végül is népi jellegű ruhákat készítnek. Úgy szintén ezeket a termékeket igénylik, tehát most posztorról beszélek, hagyományos húszáruhákat készítő szabók, vagy bizonyos egyesületek, akik húszárokat szeretnének felöltöztetni, meg felvonultatni. Ezek a termékek nagyon megfelelnek ennek a célnak.
Szilveszter László kibédi vállalkozót hallották, félegyelőtt 4,5 perccel Keresté László énekel.
Csárdából nézem, kell, szervezem.
A Gazdaélet mikrofonjával ott voltunk a Székelyudvarhelyen megrendezett harmadik tavaszváró bárány és pálinka fesztiválon is. Ambrus Gizela szervezővel készült interjúnkat május 12-én hallhatták.
A harmadikot már könnyebben tudtuk megszervezni, tudtuk a kiskapukot is, a tizedik még könnyebb lesz. Nagyobb a közösség, és szívükön hordozzák, hogy igenis ez a rendezvény az adományról a rászorulóknak szól.
Annak idején Benkő Laci bácsinak volt az ötlete, hogy itt Erdélyben is létrehozzunk egy ilyen fesztivált. Kicsit úgy húzalkodott, de azért most bizonyára jó ötletnek tartja, hogy belevágtunk, és sikerült ezt létrehozni.
Aki rendezi, azt tudja, hogy mennyi energiát elvesz az embertől. Akkor látom, hogy valakinek örömet tudok szerezni, akkor én nagyon-nagyon boldog vagyok azért. És tényleg, ha nagy beteg volnék, akkor is be tudnék erre szusszanni, gyógyulni. Laci bácsi, ő egy nagyon egyedi, jó lelkű, jó szívű és egy roppant igazságos. Ő, amit megmond, annak úgy kell lenni. A szörvény nála, és nagyon szépen köszönöm neki, mert hátra tudjuk hagyni hagyománynak. Laci bácsék, mi mondták már, ugye több helyre voltam kint versenyekre főzni, hogy már mikor hívom meg őket Székelyföldre, egy rendezvényre, de ha hova hívjam. Akkor úgy jött az ötlet, hogy Székelyudvarhelynek ez maradjon meg hagyománynak, ez a pünkösdi tavaszváró bárány és pálinka fesztivál. Ugye a húsvét nem járhat le bárány nélkül, ennek van egy hagyománya.
Ambrus Gizella, a székelyudvarhelyi vállalkozót kérdeztük.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazdaélet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Boldog karácsonyi ünnepeket és szeretetben, békességben gazdag új esztendőt kíván a Csíki Sör. Az igazi. Az ünnepi műsoraink támogatója.
A Gazdaélet mikrofonjával Csíkszentsimonban járunk az igazi Csíki Sörnél, és Szebeni Melinda eladási igazgatóval beszélgetünk. Az utóbbi időben sok fesztiválon megfordultak külföldön. Milyen fesztiválokon voltak, és milyen tapasztalattal jöttek haza?
Május 1-én voltunk a Székely Fesztiválon, ami a Millenáris Parkban volt. Ott jelen voltunk, itták a sörünket, ízlett a sörünk, tehát nagyon sok olyan látogató volt, aki innen elszármazott, és magáénak érezte ezt a sört, és mindenképpen meg szerette volna kóstolni.
Én úgy tudom, hogy eddig nem voltak jelen a magyarországi piacon. A Székely Fesztivál óta ismerik Magyarországon az igazi Csíki Sört, azóta lehet kapni.
Ugyancsak fesztivál szinten vagyunk jelen, nagyon sok a megkeresés, írnak e-maileket, telefonon hívnak, de csak fesztiválon vagyunk kint. Voltunk a Főzdefeszten, ahol díjat is nyertünk. A Főzdefest, ami a Városligetben volt, ez volt az első kézműves sörfesztivál, és ott megnyertük a legtöbb eladott sört. Ezt úgy mérték, hogy ilyen kártyás beléptető rendszer volt, és annak alapján tudták beazonosítani, hogy miből fogyott a legtöbb sör, és itt nyertük meg ezt a legtöbb eladott sör díjat, a több mint 60 kézműves sörből.
Mennyire van igény a kézműves sörök iránt? Mint hogyha reneszánszát élni a kézműves sör. Hogy látják önök, akik benne vannak?
Mi is ezt tapasztaljuk, hogy amióta van a sörünk, nagyon-nagyon sokan ezt választják, ezt isszák, és egyre felkapottabb lesz ez a kézműves sör, ugyanúgy Magyarországon is.
Ha jól tudom, részt vettek a Budavári Sörfesztiválon is, ahol nagyon sok kézműves sörkészítő jelen volt. És ott is jól szerepelt a Csíkszentsimoni sör.
A Budavári Sörfesztivál nagy díját nyertük meg, ott megkaptuk az év sőre 2015 díjat. Ott több mint 200 fajta sör közül lehetett válogatni, tehát Európa több részéről voltak. Belgák, szlovák, ír, cseh, angol sörök is.
Az igazi Csíki Sör és a Székely Sör is megmérettetett, vagy csak az igazi Csíki Sör?
Csak az igazi Csíki Sör szüretlen és szűrt.
Valahol ez számít-e, hogy most ilyen díjat kaptunk, olyan elismerést kaptunk?
Nagyon elégedettek vagyunk, és akkor szeretnénk ezt, hogy a közönség is tudja, a fogyasztóink is tudják, hogy ezt a díjat megnyertük, és a címkére is ezeket föl fogjuk tenni a jövőben.
Könnyebb eladni mondjuk egy terméket, hogyha díjnyertes?
Igen, mindenképpen. Mindenképpen, de nekünk nincsen ilyen problémánk. Az összes sört eladjuk, ami van.
Szebeni Melinda, a Csíkszentsimóni igazi csíkisőr eladási igazgatója osztotta meg velünk sikereiket a június 30-i műsorunkban. A szó most Széles Erzsébeté. Tavalyi kudarc után talán az idén fellélegezhetnek a méhészek, mintha egy kicsit jobban indult volna a szezon. De hogy ez így van, megtudjuk Bordi János havattői méhésztől.
Sokkal jobban indult, mint a tavaly. A repce is, mert először lementünk a repcére, és a repcén annyit tudtak gyűjteni, hogy jól felfejlődtek a családok. És onnan le kellett menni Csupércsenvegyre, ottan volt az első akác, elég szépen gyűjtöttek ott is. Onnan feljöttünk Börbetestre, ott aztán elég jól gyűjtöttek. Ott, amikor lejárt a szezon, hazajöttünk, és még itthon is kifogtunk valamennyi akácot, úgyhogy ahhoz képest elég jó volt az akác szezon.
A méhek fel voltak készülve a szezonra? Milyen volt a tél? Erős családokkal indultak a szezonnak?
Az a helyzet, hogy a tavalyi év nagyon gyenge volt, és a családok se tudtak a tavaly annyira felfejlődni. A 2015-ös szezon az 2014 őszén kezdődik. Tehát akkor, hogyha jól teleljük be a méheket, tehát annyira felnépesednek, akkor nagyon jó erős családok lesznek. De volt a probléma, hogy a tavaly nagyon gyenge év volt, gyenge volt a hordás, és nem tudtak annyira felfejlődni. Sok szirupot kellett felettessünk, hogy tudjuk potolni azt az élelmet, amivel ki tudtak telelni.
Jobb lett volna, hogyha mézet hagynak a keretekben?
Hagytunk volna mézet, hogyha lett volna. Csak az a helyzet, hogy nagyon kevés nektár volt a tavaly össze. Nagyon keveset tudtak gyűjteni, úgyhogy nem tudtak annyit gyűjteni, hogy nekik elég lett volna télire.
Az idén hány családdal vándorolnak?
Én úgy vagyok, hogy a fiammal közösen dolgozunk. Sokkal jobb, hogyha a család együtt van. A fiam vándorol 180 családdal, kocsival és remorkával, én pedig az itthoni méheket rendezem, és nevelem az anyákat. Az is szükséges. Nagyon kellettje van most az idén az anyáknak.
Bordi János havatői méhésszel a július 14-i műsorunkban találkozhattak. A Gazdaélet mikrofonjával Torockóra is eljutottunk. Most következő interjúnkat augusztus 18-án sugároztuk.
Demény Andrea vagyok, a Torockói Ifjúsági Házban dolgozom, Brassa és Vendégek Alapítványnál.
Nagyon sokan vendéglátással, turizmussal foglalkoznak itt Torockón. Mennyire tudnak összedolgozni?
Van, aki saját magának csinálja, van, aki 4, 5, 6, 8, 10 család összefognak, és közösen is szoktunk buszokat elszállásolni.
Főleg így nyáron mozgalmas az élet itt Torockón, vagy az év minden évszakában, minden hónapjában vannak vendégek, turisták?
Igazság szerint inkább nyáron. Kezdődik tavasszal a húsvét, akkor van egy kis szünet, és aztán a nyári szünet beálltáva Magyarországon legtöbb onnan jönnek, de az országban is vannak diákok, igenis, felnőttek is már.
Előzetes bejelentkezés alapján érkeznek, vagy van olyan csoport is, aki véletlenszerűen elkerült Torockóra, és akkor is ki tudják szolgálni ebéddel, szállással esetleg?
Nagy része már megszokta, mondjam úgy, vagy hallották, hogy bejelentkezni kell, mert például ma este én tudom, hogy annyian vannak, hogy egy-egy nincs a faluba szabadon. Van kisebb csoport, egy-két család, aki csak betévedés magának próbál szállást keresni, úgyhogy végigjárja a falut házról házra. Több-kevesebb sikere most nehezen találnak, de talán megoldódik, ha nem ragaszkodnak különösen szuper feltételekhez, vagy mondjam azt, hogy lehetőségekhez. Mindig megoldottuk, mondjam azt.
Működik-e az összedolgozás itt a vendéglátósok között? Hogyha mondjuk nálam teltház van, de olyan kedves a vendég, hogy nem szeretném elveszíteni, lehet-e másnál szállást találni, vagy fordítva is igaz-e?
Hát ez hál' Istennek működik, mert ugye a legelején 94-ben mi kezdtük, akkor már nem volt még ennyi helyünk, és ha több vendégünk volt, akkor csak mi, akik itt dolgozunk, azok vitték haza a családunk belül a vendégeket, de aztán mivel a több család észrevette, hogy ez bizony jó is lehet, anyagilag is meg, hát sok ismerősünk van már ebből kifolyólag, és most is ugyanúgy vagyunk. Hogyha tudom, hogy nálam nincs helyem, én szívesen szólok, hogy próbáld meg egyiknél, vagy én oda szólok telefonon, ha lehetőségünk van hozzá, de igen, összedolgozunk azért.
Csodálatos a táj, finomak az ételek, de van-e olyan csoport, aki jön az értékek miatt is? Csak azért jön, nem azért, mert szép a táj, és milyen jókat lehet itt enni, hanem tudja, hogy miért híres Torockó, és jön meglátogatni, felkeresni, és megtapasztalni az itteni dolgokat.
Hát igen, ilyen téren azért 20 év alatt volt pozitív és negatív tapasztalatom, és sajnos van, aki tudja azt, hogy Torockónak kicsit a múltja, ugye bányaváros volt, az emberek mivel foglalkoztak, vagy foglalkoznak, viszont olyan vendég is van, aki Magyarország, és megkérdi, hogy maguk igen, viza, hogy így beszélnek magyarul. Hát igen, a vendégek azok különböznek.
Demény Andrea a torockói vendéglátóssal készült interjúnk, most viszont Márkus Erzsébet énekel egy 1965-ben készült hangfelvételről, kísér Rózsa Béla és népi zenekara.
Kosta Ignác vagyok, Fenyédről. Van vagy 8 féle szőrp, 6-7 féle lekvár, reszeltorma, tárkonyeltével, nagyjából ezek.
Mióta foglalkoznak szőrpkészítéssel, lekvárkészítéssel?
Közel 10 éve. Kertészkedéssel foglalkozunk már, zöldségtermesztéssel, és mind néztem, hogy fekete ribizlit főleg nagyon keresik. És gondolkoztam, hogy mégsem mindegy, hogy úgy adom el a gyümölcsöt, vagy pedig földolgozva. És akkor aztán addig gondolkoztuk, hogy nekiálltunk először csak fekete ribizlinek, utána aztán már szaporítottuk, tehát áfonyától elkezdve málna, szeder, bódza, fenyő, megy, rebarbarát is például, és így egyik a másik után. Na, másik éve még ezt is, úgyhogy a skálát úgy elég jó fölnyomtuk, hogy 12 szortiment lekvár meg szörpe. És azon kívül így kapor, eltéve, ecetbe, tárkony, reszeltorma, zakuszka, tehát próbálkozunk mindennek.
Az alapanyagot azt megtermesztik? Vagy ekkora mennyiségnél már kell vásárolni is?
90%-ban saját termés. Az áfonya, amit ugye azt vadon kell szedni, a gyűjteni kell, vagy a somm, a csipkebogy, ezek, a többi a málna, vagy fekete ribizli, ezek a többi gyümölcsök, ezek megteremnek nekünk.
Milyen módszerrel készülnek ezek a termékek?
Teljesen hagyományos, tehát semmi gép. Kézzel van kicsavarva az egész hidegen az összes szőrp, úgyhogy nem így tudom, milyen szűrőberendezésekkel centrifugálja, hanem az a régi eredeti, úgy jó 2 kemény kéz kell hozzá.
Akkor nem csak a család, hanem az egész rokonság besegít?
Csak a család. Négyen vagyunk, a fiam a párjával, én a feleségemmel, tehát nagyjából négyen készítsük.
Kosta Ignác, fenyédi szörp és lekvár készítő szeptember 1-én osztotta meg tapasztalatait. Október 20-án viszont egy igazi ritkaságról számoltunk be, legalábbis nem mindennapi látvány felénk a bivaj.
Benedek Dénes vagyok, a Fonarsi lakós. Én vagyok egyedüli bivajtartó gazda itt a faluban.
Miért döntött a bivaj mellett?
Megszerettem, gyermekkoromban is mindig voltak, és tejükét főleg nagyon finom tejük.
Tudja értékesíteni a bivaj tejet?
Eladjuk a tejet, maszkos hajtot csinálunk belőle, és úgy értékesítsük. A bar most elég gyengén megy az üzlet, mert nem nagy a keresletre.
A falubeliek nem nyitnak a bivajok iránt? Hát végül is a támogatás az több, a zsírfoka a tejnek az jobb, de mi az, ami esetleg visszatartja a többi gazdálkodót attól, hogy bivajt tartson?
Nem tudom, mert régebb még gyerekkoromban még száznál is több bivaj volt, külön bivaj sorda volt, de aztán lassanként úgy mindenki lemondott róluk. Mondjuk van egy kicsi furfangosság is egy részében, mindegyikben nincs, de van egy rész, amelyik kicsit furfangos a tájleadásra. Egyet gondol nem adja le a táját bárkinek, még a gazdának sem, mikor olyan kedve kerekedik. Egyszer azért csemellettek, meg nem tartanak. Nem mondom, csak egyedül én vagyok most ma faluba bivajtartó.
Na de hogyha megszokja az állat, hogy a gazda hogy fejé, hogy gondozza, akkor bizonyára összebarátkoznak, és akkor minden oké.
Persze, akkor nincsen baj, mert gyerekek is vannak, azok is fejik, családból mindenki fájáti. Így az idegennel nem próbálkoztunk úgy, hogy ma idegen jöjjön valaki fájja meg, de otthonnal, mikor elé van, az fájja meg őket.
Te szeretné szaporítani a meglévő állományt?
Egyelőre nem szaporítsuk, mert így is sokat kell dolgozni utalnak. Nos, ugye én is most ma az 50-en túl vagyok, ugye betegnyugdíjas is vagyok. Nem győzünk annyit csinálni, hogy elegendőt a kormány legyen, és akkor nincs mi szaporítani.
Több bajt nem vesz a fejére, mint amennyi van.
Az eléges, amennyi van, hogy nem veszünk több gondot a nyakunkba.
Benedek Dénes, kápolnásfalusi bivajtenyésztő válaszolt kérdéseinkre. Mátyás Judit viszont Lidi néniről énekel.
Valentin, én vagyok Csigdánfalváról. Van egy családi vállalkozásban egy kis húsfeldolgozónk, és ilyen havi vásárokon árusítunk. Füstölt kolbász, füstölt szalonna, füstölt sonka, császárszalonna, fehér karaj, tehát minden hétvégén valahova megyünk vásárra.
Mióta indult ez a vállalkozás?
Éppen 2 éve. Tartottunk saját disznókat, nem tudtuk értékesíteni, úgy lassan levágtuk, eladtuk a húst, ami megmaradt, azt feldolgoztuk, úgy lassan-lassan. Aztán majd hivatalos feldolgozót csináltunk.
Kimondottan csak sertéseket tartanak?
Igen.
Hány állatot tartanak? Mekkora az istálló, mekkora befogadó képesség?
15-25 így. malacokat veszünk, felneveljük.
Házi szaporítás nincsen?
Nincs, nincs.
Hányan dolgoznak a vállalkozásnál?
Férjemmel ketten csinálunk mindent. Nem nagy vállalkozás, és csak vasárokon árulunk, nincs üzletünk vagy ilyesmi.
Ezek az ízek milyenek? Mennyire hazai ízek?
Teljesen házi ízek. Csak természetes fűszereket használunk, borsó, fokhagyma, semmi adalékanyag nincsen hozzájuk vegyítve.
Füstölve van minden?
Igen, bükfa moszttal füstölünk. Minden füstöl, tehát füstölt terméket árulunk csak.
Az utóbbi időben azt tapasztalom, hogy a házi ízek iránt, mintha nagyobb lenne a kereslet, mint ezelőtt mondjuk 10 évvel. Vajon miért van ez?
Gondolom, most már a dömping áruból elege van az embereknek, és így a házi dolgok után érdeklődnek.
Mekkora körzetet tudnak kiszolgálni? Hova jut el a termék vásárok kapcsán?
Csíkszeredában járunk vásárra, Gyergyó Szent Miklósra, Udvarhelyre, és télen Bukarestbe is. De viszik a termékünket Dubajtól, Svédországig, mindenhova. Tehát így akik kint dolgoznak, azoknak mindig küldik a csomagot, és jó sokat vásárolnak azért itt.
És olyan van, aki ismeri a terméket, de nem piacon vásárolja, hanem felkeresi otthon.
Olyan is van, igen, néha felkeresnek, hogyha nem kapnak a piacon, meg akkor felkeresnek otthon.
Ez már sokat elmond a minőségről.
Igen, igen.
Meddig szeretnék ezt csinálni?
Ameddig kereslet van érte, és bírjuk fizikailag.
Bálint Irén csíkdán falvi vállalkozóval készült interjúnk, a beszélgetést november 10-én sugároztuk. 2015-ben nagyon sokszor hallottuk, hogy nem éri meg gazdálkodni, de megszokásból csináljuk. Ez derült ki a december 8-án közvetített műsorunkból is.
Silló Gábor vagyok, Szépvízről, gyerekkoromtól foglalkozunk állattartással.
Gyönyörű szépek az állatai. Gondolom, hogy nagyon sok munkával jár, hogy ilyen állattal legyen jelen.
Nem könnyű. Reggel hajnal harangszótól este későig dolgozni kell velük, takarmányt kell előállítani. Sok baj van.
Nagy területen gazdálkodik?
Elég nagyon, közel 40 hektáron.
Ehhez kellene gépek is?
Gépek is vannak, igen. Vannak traktorok, mezőgazdasági gépek, mindenféle.
Mivel érdemes foglalkozni? Mit érdemes termeszteni? Vagy csak azt termeszteni, ami az állatoknak kell?
Nem, én pityókával is foglalkozok. Nagyobb területeken pityókat termesztek, gabonát az állatoknak, még eladásra is valamennyit, és szénát.
Az idén milyen volt a krumpli termés?
Hát az időjáráshoz képest tűrhető.
Ára van?
A tavalyihoz képest igen, mert 70-75 banival kezdték venni a pityókat.
Kaszáló mekkora területen van?
Több mint 10 hektáron van kaszáló.
Hány állatnak kell elég legyen ez a mennyiség?
Van a két ló, a póni, az hoviló, ha bár ezek is azok, és van 26-27 darab szarvasmarha. Mivel van fejős és van növendék.
De gondolom, hogy ezek a lovak nem húzzák a szekeret.
Nem, sétálni használjuk őket csak. Arra is ritka, amikor idő van, csak akkor.
Mikor van ideje, hogyha ennyit kell dolgozni?
Egy-egy kicsi időt szakítunk.
Akkor ez ilyen vasárnapi hétvégi kikapcsolódás esetleg?
Amikor az ember mérges, ideges, akkor megsimogassa a lovat, vagy kivezet is. Aki a lovat szereti, annak elég.
Mindenki azt mondja, hogy nem éri meg gazdálkodni, sok a munka vele, kevés a pénz. De én ahogy elnézem, Gabi bácsit nem adná fel, ameddig bírja.
Jó, tetszik látni, sajnos, hogy nem akarunk lemondani. Ez a sajnos. Pedig ott volna az idő, le kéne mondani, de ehhez értünk, ezt szeressük, ezt tudjuk, ezt kell csinálni.
Siló Gábor, Szépvízi állattenyésztőt kérdeztük. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Most Mihály Csaba énekel.
Fagyban közepében ott élnek, csókért könyörögtem te néked. Most már virágos a rét, nem kell szíved az a jég. Késő mindenki se el, eső után kedvenye. Holtig rávetem a szemedre, azt, hogy nem zártál a szívedbe, most már ne kocsincs felé, most már más szeretek én, késő mindenki se fel, eső után köpenye, most már ne kocsincs felé, most már más szeretek én. Késő mindenki sörgel, eső
A folytatásban a Pálász Akadémia könyvkiadó ajánlója. Ma Bogdán László az Elveszett Árnyékok története című könyvét ismertetjük. A meseregény négy kisfiú nyári táborban lévő kalandjairól szól. Unják magukat, esténként félnek a sötétben, ezért felváltva mesélnek egymásnak. A rövid, korunk esetlegességeit példázó, rövid egyperces mesék után feltűnik egy hosszabb történet, a Csipke Rózsika átirata, amelyben a mese színterén egy mai német városban kirgiz pionírok tűnnek fel, és Csipke Rózsikát keresik. Közben zajlik a tábori élet, a kisfiúkat azonban elragadja a mesélés ősi szenvedélye. A könyv megvásárolható a Gutenberg könyvesboltokban, Csíkszeredában, a Petőfi Sándor utca 4 szám, Székelyudvarhelyen, a Márton Áron tér 8 szám, valamint Marosvásárhelyen, a Rózsák tere 57 szám alatt, ahol decemberben 10-25%-os kedvezménnyel ajánlják a Gutenberg kiadó és a Pálász Akadémia könyvkiadó könyveit. A Pálász Akadémia könyvkiadó és a Gutenberg kiadó nyomda és könyvesbolt. Ezúton is sikerekben gazdag, boldog új évet kíván minden kedves olvasójának.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon, a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyi rádió.ro címen.
Mivel idén utoljára jelentkezik a Gazda Élet műsorunk, zárjuk egy humoros anyaggal. Bizonyára emlékeznek, hogy november elején a hozzáértők kiderítették, hogy ugyanannyira rákkeltő a feldolgozott hús fogyasztása, mint a dohányzás. Az Egészségügyi Világszervezet a legmagasabb fokú figyelmeztetést terjesztette ki ezekre az élelmiszerekre, így azok rögtön az alkohol, az aszbeszt, az arzénsav és a cigaretta mellé kerültek. Állítólag a feldolgozott élelmiszerek a legveszélyesebbek. Az utóbbi 10-15 évben jelentős mértékben nőtt ezek fogyasztása. Emésztési bántalmakat okozhatnak, de az érzékenyebbeknél a rákbetegség kialakulásának veszélyét is növelik. Tanulmányok szerint azok, akik sok vörös húst esznek, kevesebb növényi alapú élelmiszert fogyasztanak, pedig utóbbi véd a rák ellen. A világszervezet szakemberei azt javasolják, fogyasszunk hetente fél kilogrammnál kevesebb vörös, például sertés, marha, illetve bárányhúst. Ugyanakkor együnk lehetőleg minél kevesebb feldolgozott húst, például sonkát, oldalast vagy szalámit. Ettől a hírtől mindenki ledöbbent és elszomorodott, de a farmokon a disznók, a marhák és a juhok üdvrivalgásba törtek ki. Az egyik uniós farmnál kaptuk mikrofon végre az éneklő állatokat.
Hál' Istennek megfordult a világ, hál' Istennek megfordult a világ, megfordult a világ, megfordult a világ.
Nem tudom, jó-e vagy sem, hogy megfordult a világ, de én továbbra is őrzöm a hagyományt, és a jó flekkenről, kolbászról nem vagyok hajlandó lemondani. Ha a műsorral kapcsolatban észrevételük vagy javaslatuk van, 2016-ban is várjuk a következő címeken.
Levélcímünk: Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Kessely kecském, többé nem alúszok, megkerült a kessely kecském, holnap is alúszok.
S hol kaptad meg, te jó juhász, azt a kessely kecskét?
Itt kaptam meg az erdőbe egy fa alatt lenni. Jaj, jaj, nem ma volt, csak egy szennes csontakot. Jaj, jaj, nem ma volt, csak egy szennes csontakot. Csak egy szennes csontak van. Jaj, jaj, nem ma volt, csak egy szennes csontak van.
Balázs Mezei Erzsébet és Kovács András énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Johann Tatár műszaki munkatársam nevében is elköszönök. A jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra hallgathatják, de megtalálnak bennünket a Facebookon és a YouTube-on is. A Tükrös Együttessel búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János sikerekben gazdag, boldog új évet kíván. A viszonthallásra!